Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ami megvan az írva János evangéliumában, a 20. részben, a 11-től a 23. versig eképpen. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott, fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik magától. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted elő, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabuni. Ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírulattal tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Azok, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta még a kezét és az oldalát, a tanítványok örültek, hogy látták az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Meghallva a húsvéti örömhírt, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és dicsőítünk téged ezen a szép húsvét reggelen, azért, hogy beteljesítetted ígéretedet, és nem hagytad Jézust a sírban, hanem feltámasztott előtt a halálból. Urunk, dicsőítünk, hogy meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál a megigazulásunkra. Megvalljuk bűnbánattal, Urunk, hogy oly sok kétel kapcsolódik ehhez a hitvallásunkhoz. Megvalljuk, hogy olyan nehezen hiszünk el sok mindent, amit az írásokból olvasunk, és amit benned hívőktől hallunk. Könyörülj rajtunk, és segíts felemelnünk a tekintetünket, te el. Engedd meglátnom üres sírodat, és meghallanom neked, az élőnek hozzánk szóló szavadat. Legyen most mindjárt számára feltámadásom legfőbb bizonyítéka az, hogy egészen személyesen és meggyőzően megszólítasz itt minket. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, igéddel, amivel rendet teremtesz a fejünkben, a szívünkben, az életünkben, amivel helyünkre állítasz minket, mivel újját teremtesz bennünket. Kérünk most, hogy szent lelked által munkálkodj közöttünk és bennünk, hogy ne legyen üres a húsvétunk, hanem legyen egy szent és személyes találkozás veled, aki élsz és uralkodsz, örökkön örökké. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 485. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus szép fényes hajna.
szeretetéből helyünket elfoglalva olvassuk, halljuk tovább az igényét. A Cselekedetek könyve második fejezetéből a 22., 23., 24. verset, valamint a 37-től következő így szólnak. Péter mondja: Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyánk fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzá. Szeretett testvérek, mikor szoktuk föltenni azt a kérdést, mit tegyünk? Mert előfordul életünkben többször is, hogy így kérdezünk: most mit tegyünk? Én úgy gondolom, hogy leginkább akkor, amikor valami nagy horderejű esemény történik, amikor valami rendkívüli dolog történik, akkor föltesszük a kérdést: na és akkor most mit tegyünk? Mert hogyha a megszokott események történnek, akkor szinte rutinszerűen, szinte megszokásból, szinte gépiesen cselekszünk. Cselekszünk úgy, ahogy egy előző hasonló helyzetben is tettünk, mert már erre tudjuk, hogy hogy szoktunk reagálni, vagy hogy illik reagálni. Mit tegyünk? Akkor szoktuk föltenni ezt a kérdést, amikor elbizonytalanodik az ember. Amikor érzi, hogy az eddig megszokott megoldási formák nem működnek. Nem lehet úgy cselekedni olyan rutinból, olyan megszokottan, olyan épiesen, különösebb gondolkozás és elkötelezettség miatt. Mit tegyünk? Akkor szoktuk föltenni ezt a kérdést, amikor elképzeléseinkben, addigi hitünkben elbizonytalanodunk. Amikor érezzük, hogy a régi módon nem folytatható. Nem folytatható, újra kell gondolni mindent. Át kell gondolni, és megfontolt választ kell adni. Ezt kérdezték Jeruzsálemben is. A felolvasott bibliai szakaszunk szerint, és vannak, akik magukban talán arra gondoltak, tiszteltes úr elnézte a bibliai szakaszt, hát ezt inkább pünköskor szokták olvasni. Valóban pünköskor is olvashatnánk, hiszen Péter első pünköskor elmondott prédikációjának néhány mondatát olvastam föl. Nos, valami hasonló történt, és valami hasonló esemény miatt tették fel a kérdést annak idején is, a felolvasott bibliai szakaszunkban. Mit tegyünk? De először emlékezzünk erre a bizonyos pünkösdi prédikációra, annak néhány fontos mondatára. Mert megdöbbentő, amikről Péter beszélt. Nem tudom, hogyha ma ilyen egyértelműen hangzana a prédikáció, jövő vasárnap, vagy azután hány ember menne más templomba. Ilyen kemény beszédeket nem mondja nekünk senki. Keresünk magunknak egy olyan valakit, aki a szájunk hisze szerint beszél. Mert hogy amiről Péter beszél, ez nem mindennapi dolog. Emlékezzünk csak. A Názáretit, tudnélik Jézust, Isten igazolta előttetek. Erőkkel, csodákkal, jelenkel. Már ez sem olyan megszokott volt akkor. Hiszen ne felejtjük el, hogy mi történt néhány héttel előtte Jeruzsálemben. Mi történt nagypénteken. Majd Péter arról beszél, hogy mindezt magatok is tudjátok. Tudjátok, ki az a Jézus, tudjátok, milyen jeleket tett, tudjátok, hogy Messiás voltáról hogyan tett bizonyságot, úgymond a csodáival, a messiási jelekkel. Tudjátok, hogy erő volt, hiszen még az ellenség is azt mondták, hogy emberig még nem tanított. Más helyen azt olvasok, hogy erővel és hatalommal tanított, nem úgy, mint a írástudók és a farizeusok. Magatok is tudjátok, hogy mi történt. Nem valami új dolgot fogok nektek mondani. Aztán, ami történt, az az Isten elhatározott döntése és terve szerint történt. Na és itt jön az a kemény beszéd. Ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Ti öltétek meg, mondja Péter. Nem arról beszél, hogy ezek a rómaiak, hanem ti. A ti bűneitek miatt történt mindez így. Hogyha ennyire nyilvánvalóan hangzik, hogy a ti bűneitek miatt, most erre utaltam az előbb, akkor lehet, hogy néhányan, még a mai keresztények közül is másik templomba pártolnának, hát ha ott nem beszélnek a bűneikről. Csak olyan kis nyájas szeretetről mesélnek, mert az olyan jó langyos víz, hogy semmit nem kell megváltoznom, ott minden folytatódhat úgy, ahogy régen is volt. Péter egyértelműen a hallgatóság, a tömeg szemébe mondja, hogy ti miattatok került a Golgotai keresztre. Ezt már mi is megszoktuk, persze olyan szépen el is énekeljük, hogy komolyan is vegyük, az néha kérdőjeles. És ebben a beszédben utalnék Péter arra, hogy de őt az Isten föltámasztotta. És így még élesebb, hogy amit ti tettetek, azzal szemben az Isten őt föltámasztotta. Vagyis szemben mentetek az Istennel. Noha ez egy vallásos tömeg volt, akiknek Péter beszélt. Nem Isten tagadó emberek sokasága álltott, hanem komoly vallásos neveltetést kapott emberek, úgymond Isten hívő emberek, és ilyen határozottan, ilyen egyértelműen és keményen hangzott Péter szava. És igazán engem az ragadott meg a bibliai szakaszból, hogy elgondolkodtatok, mi lett a beszéd következménye. Mi lett a beszéd következménye, amikor beszélt Jézusról, akit az Isten igazolt erőkkel, hatalommal, jelekkel és csodákkal. Mi lett a beszéd következménye, amikor ti magatok is tudjátok, hogy ti miattatok került a keresztre, és ti magatok is tudjátok, hogy az Isten föltámasztotta őt. Ti magatok is tudjátok, tanúi vagytok. Márpedig nagyon jól tudjuk, a mózesi törvények szerint is, vagy napjainkban is, Minden szó legalább két tanúval erősítessék meg. Márpedig az evangéliumokból és az apostoli levelekből tudjuk, hogy Jézusnak, a föltámadottnak sok száz tanúja volt, akik találkoztak, beszéltek, akár együtt ettek a föltámadottal. Ti magatok is tudjátok, egy letagadhatatlan tény történt. Ti vagytok a tanúi mindannak, amit történt, beleértve Jézus föltámadását is. Nos, elgondolkoztató a beszéd következménye. Először is nem vitatták Jézus föltámadását. Ma, meg a történelem folyamán már sokszor, ó, hát ilyen mesék. Nem vitatták. Tudták, maguk is tanúi voltak. Komolyan elfogadták. Péter tényekről beszél. Nem hazudozik össze-vissza, vagy nem szép vágyakat mesélget, hanem történelmi tényekről beszél. Letagadhatatlan, amiről Péter beszél, ez így van. Nincs befütyülés, zárt tojások vagy rendes tojások nem repültek, nem tüntet a tömeg, nem hagyja ott egy része. Ezrek hallgatják Pétert, hiszen tudjuk, hogy csak a megtérő 3000 lesz, akkor mekkora tömeg lehetett. Aztán elgondolkoztató kell, hogy legyen az is, hogy nem hárítják el, amikor Péter arról beszél, hogy ti a pogányok keze által keresztre szegeztétek Jézust. És a tömeg nem kezd kiabálni, hogy nem mi voltunk, a rómaiak voltak. Nem mentegetik magukat. Vagyis a ti magatok is tudjátok, hogy mi történt, az eseményeket maga tömeg igazolja. Sok ezer ember igazolja. Mégpedig olyan összefüggésben, amikor előtte a prédikátor azt mondja, hogy ti szegeztétek keresztre. Hát, hogyha nekünk ennyire szemünkben mondják a bűnünket, akkor mi valljuk be, hogy igen, hamar azt keresünk, hogy tudnám a másik néhány bűnét legalább ellensúlyozásként felsorolni. És a tömeg nem fütyül, a tömeg nem folytja Péterbe a szót, hanem hallgatja tovább. Elképesztő, amit történik. Nem sokszor történt ilyen a történelemben. Aztán elgondolkoztató kell, hogy legyen az is, hogy nem mentegetőznek, hogy mi rendes, dolgos emberek vagyunk. Pedig biztos, hogy sok rendes, dolgos ember. Napjainkban nagyon sokan ezzel próbálják áltatni magukat, mondjuk ki magyarul esnek a kísértő csapdájába, hogy mi rendes dolgos emberek vagyunk, igaz, hogy nem járunk templomba, igaz, hogy mi nem gyakoroljuk a vallásunkat, de mi rendes, derék, becsületes emberek vagyunk. Ezzel együtt gyönyörűen el lehet kárhozni. Az, hogy derék, becsületes, szorgalmas emberek vagyunk, közben bennünk dolgozik a halálos kór, a halálos kórral szemben nem a derék becsületes szorgalmatosság, hanem az orvos keresés, a normális lépés. Segítséget kell keresni, amíg lehet. Nem elég magunkat azzal ringatni, hogy hát lehet, hogy csak néhány hónap van hátra, de én addig gyorsan, még szorgalmasan dolgozok. Elképesztő, ami történik, sok ezres sokaság hallgatja Péter, Jézus keresztre feszítéséről, Jézus föltámadásáról, és nem egyszerűen csak az eseményekről, de érdekes. Hanem, hogy ez ti miattatok volt így. És nem állnak elő azzal, amivel a mai ember előáll. Mi rendes, becsületes, dolgos emberek vagyunk. Legyetek azok. De ne csapjátok be magatokat. A bűn miatt beteg embernek sürgősen orvosra van szüksége. Lelki orvosra van szüksége. Nos, figyeljük meg, mi az tehát, amit nem tette? hárították át a felelősséget, és nem mentegetőztek jóságokkal. Hanem mi az, amit tettek? Föltették a kérdést, mit tegyünk? És Péter elmondja, változzatok meg. Változtassátok meg életetek irányát. Térjetek meg, ahogy olvastuk az igében. Péter elmondja, hogy mit kell tenni. És mi lesz a válasz? Nyilván nem mindenki, de 3000 ember Krisztus követője lesz. Egy ilyen beszéd után, amelyik arról szól, hogy 10 szegeztétek keresztre. 3000 ember megtér. Mert föltették őszintén az élet legfontosabb kérdését, mit tegyünk? Itt nem lehet mellé beszélni, mert az halálosan veszedelmes. És látható változások történtek. Megkereszteltettek, gyülekezet jön létre, méghozzá nem is pici, hanem egy hatalmas gyülekezet jön létre. Krisztus föltámadott. Ma is ezt hirdetteti. Akkor mit ne tegyünk? Mit ne tegyünk mi mai emberek? Az isteni tényeket ma is értelmetlen, veszélyes tagadni. Ki kell mondanunk, épp értelemmel nem is lehet. Aminek sok ezer ember tanulja, és ők maguk elfogadják, még ilyen kemény megtérésre hívó prédikáció után is, mint amit Péter mondott. Hiszen Péter azt mondja, ti magatok vagytok a tanúi, itt nem lehet mellé beszélni. És nem jelentkezik a tömeg, hogy tanúsítjuk, hogy nem úgy volt, ahogy mondott. Te csak vallásos meséket mondasz. Az isteni tényeket értelmetlen és veszélyes tagadni. Aztán mi az, amit ne tegyünk? Értelmetlen a föltámadásról szóló elméleti vita. Nagyon kevés haszna van. Hogy kezdjük, hogy lehet, nem lehet. Hát embereknél lehetetlen, ez teljesen természetes. Az Istennél minden lehetséges. Ez is teljesen természetes. Innen kezdve nincs miről vitatkozni. Értelmetlen. Olyan veszélyes, mint a halálos betegnek vitatkozni az egészségügyi reformjáról. Neki orvosra van szüksége, de gyorsan. És magát oda kell bíznia. Mit ne tegyünk? Itt egy világtörténelmi jelentőségű eseményről van szó. Ha tehát világtörténelmi jelentőségű eseményről van szó, akkor ebből a jóból nem szabad kimaradni. Le lehet késni a filmsorozat következő részéről. Nem sokat fogunk veszíteni. Le lehet késni sok mindenről, amit ma kínál a világ. De egy ilyen világtörténelmi jelentőségű eseményből kimaradni végzetes hiba. Mit tegyünk? Mert Krisztus föltámadott. Egy óriási tömeg, sok ezres tömeg érzi, itt olyan dolgok történtek, hogy a régi sablonok nem folytathatók. Nem működik. Az eddig bevált vallásos szokásait szerint sem lehet folytatni az életet. Itt radikálisan újra kell gondolni mindent. Azt is mondhatnánk, újra kellene gombolni a kabát. És megteszik sokan. Mit tegyük? Ez az egyetlen és értelmes lépés, amit ilyen helyzetben lehet tenni. Ha itt ilyen világtörténelmi hatású esemény történik, ha az Isten ilyen nyilvánvaló dolgot cselekszik, akkor itt félre az okoskodást, félre azt, hogy hatig a ökröt vettem, meg az autómat még nem próbáltam ki, meg még a családomat nem látogattam meg, még. Itt az alapvető kérdésre feleletet kell, de gyorsan találni. És nem Istennek kell megváltozni. Bár nagyon sok vallásos ember vallása erről szól. Istent csinálni a magam képére és hasonlatosságára. Akiben csalódni fog. szokták írásban megmondani. Hanem nekünk kell megváltozni. A mit tegyünk, az egyértelműen jelzi, hogy itt nekünk kell változni, és nem az Istennek. Vagyis a föltámadás fényében újra kell gondolni életünket, céljainkat, értékrendünket, kapcsolatainkat, reményeinket. Mindent újra kell gondolni. Nem lehet életveszélyes a régi sablonok szerint, a régi vallásos sablonaink szerint tovább folytatni. Az ottani sok ezres tömeg bizonyíték erre. Rájöttek, nem folytatható úgy tovább, ahogy eddig hittünk. Mit tegyünk? Halljunk meg a bűnnek. És támadjunk fel a Krisztussal, ahogy ezt mondani szoktuk. Vagyis kezdjünk egy új életet a Krisztussal. Mert bűneink, a halálos kor csak Jézus által rendezhető. Hagyjunk el tehát minden önmegváltó kísérletet. Hagyjuk el, hogy mi rendes, dolgos emberek vagyunk, és akkor itt minden rendben van. Semmi nincs rendben. Az, hogy rendes, dolgos emberek vagyunk, az bőségesen elég arra, hogy elveszünk. Mert nem ez a megtartatás, hogy szorgalmas vagyok, hanem Jézus Krisztus által van az üdvösség. Ezen kívül legyek szorgalmas és tisztességes, és 6 napon át munkálkodjak. De ahhoz nincs üdvösséges ígéret, hogyha 6 napon át tisztességesen dolgozunk, akkor üdvösség lesz. Üdvösséges ígéret egyedül a föltámadott Krisztusban való hit által van. Ezért minden önmegváltó kísérletet, de minden más félelmet is el kell hagyni. És mivel jövünk, ha Krisztus mellett döntünk, ha a föltámadott mellett döntünk, jövünk és örök életünk Krisztus által biztos, ezért felszabadult szívvel követhetjük őt. Ma nagyon sok ember görcsöl, mindenféle tanfolyamon, kurzuson részt vesz, ahol valami kis élettel kapcsolatos dolgot ígérnek neki. Mert érzi, hogy az, hogy tisztességes próbálok lenni, ez még kevés. Az élet valami másról is szól, sőt, igazán többről szól. A Krisztus követő ember szíve szabadul föl, és hogyha felszabadultunk, akkor szánjuk oda életünket a legnagyszerűbb ügynek. Embereket Jézushoz vezetni. Az életnek ez a legnagyszerűbb értelme. Minden más csak a létfönntartásunkat szolgálja. De igazán értelmet az a örökké való értelmet és gyümölcsöt, ha Jézushoz vezetünk embereket. Ha csak magunkat akarjuk vallásilag egy kicsit táplálni, ez szép, de még ez is kevés. Ennél nagyobb küldetést kaptunk. Krisztus által új, örvendező életre segíteni embereket. Mit tegyünk? Krisztus föltámadott. Radikálisan újat kell kezdeni. Ennél lejjebb nem adhatjuk, mert ennél többet kínál. És a Krisztus föltámadása által sokkal többet kínál nekünk az Isten. Szeretett testvérek, akkor szoktuk tölteni a kérdést, hogy mit tegyünk, hogyha nagy horderejű, nagy hatású események történnek. Amikor ezek az események mindent megkérdőjeleznek, ami eddig olyan megszokott volt, hát most történt. Éppen ezért. Merjük magunkat odaszállni, fölszabadult szívvel, mint hívő ember, és mint gyülekezet az Úr szolgálatára, hogy sokat föltegyék a kérdést, mit tegyünk, és újjászülessenek. Hogy újabb és újabb gyülekezetek alakuljanak. Mert ez az igazi értelme. Földi létünk. Amen. Gyertek imádkozni. Istenünk, megvalljuk, hogy mi is gyakran abban ringatjuk magunkat, hogy igyekszünk tisztességet. akarod szeretni, sőt, még hiszünk benned, és úgy gondoljuk, mi így minden elég. Bocsásd meg, hogy ritkán kérdezünk meg téged, hogy és mit cselekedjünk, mert te a legnagyobbat cselekedted. Bocsásd meg, hogy olykor észre sem vesszük, hogy már a világ sodor bennünket a maga útján. Bocsásd meg, hogy néha elmenekülünk az élet értelmének keresése elől a napi rohanásunkba. És bocsásd meg, Urunk, hogy olykor belemenekülünk a magunk vallásosnak gondolt jóságába. Magasztalunk, hogy amit mi elrontottunk engedetlenségünkkel, azt a Krisztus által újjá tudod teremteni a mi életünkben is. Magasztalunk, hogy kész vagy minden megtérőnek megbocsátani. Téged dicsőítünk, hogy Krisztus föltámadásának tényében földi életünknek csodálatos, új, örökké való tárlatot nyitottál. Segíts, hogy Krisztus által új életben járjunk. Segíts, hogy erőnket, időnket, képességeinket világ megváltó terved szolgálatába állítsuk. Segíts, hogy így igazi, új értelme, célja, tartalma legyen életünknek. Így könyörgünk a betegeinkért, gyászoló szívekért, hogy a föltámadás fénye ragyogja be nehéz napjaikat. Könyörgünk, hogy a hitben, engedelmességben megújult keresztények gyülekezetek élete örömöt, reményt sugározzon tovább környezetükbe. Így szálljuk oda magunkat személyesen, és közösségünket is világ megváltó terve szolgálatára. Urunk, te vezess bennünket